teljes jelenlévő és az igényeket is felvételről hallgatjuk. Gyülekezet, Isten szent igényét ma Mózes második könyvéből, a 32. rész 7. versétől olvassuk. Itt szól hozzá Isten szent igényét Mózes második könyve 32. részének a 7. versétől. Szól pedig az Úr Mózesnek, eredj menj alá, mert megromlott a te néped, amelyet kihoztál Egyiptom földjétől. Hamar letértek az útról, melyet parancsoltam nékik, borjúképet öntöttek maguknak, azt tisztelik és annak áldoznak, és azt mondják, ezek a te istenek, Izrael, akik téged kihoztak Egyiptom földjétől. Mondta ismét az Úr Mózesnek, látom ezt a népet, bizony kemény nyakú nép. Azért hagyd békét, véken, hadd gerjedjen fel haragom ellenük, és örüljem előket, téged azonban nagy népű tesznek. De Mózes esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt mondván, miért gerjedne, Uram, a te haragod néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hozták ki Egyiptom földjéről. Miért mondanák az egyiptomiak mondván, vesztükre vitte ki őket, hogy elveszítse a hegyek között és eltörölje őket a föld színéről. Úr éked a te haragod tüze és hagyd abba azt a te néped ellen való veszedelme. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről a te szolgáidról, kiknek megesküdtél te magadra mondván nékik, megsokasítom a ti magatokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, melyről szóltam a ti magatoknak adom, és örökségül bírják azt örökké. És abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, amelyet akart bocsátani az ő népére. Kedves gyülekezet, beszéljünk egy kicsit először arról, hogy mi történik Isten népe a próbák idején, mi a próba mértéke, ami arra késztet egyeseket, hogy az eredeti céloknak, értékeknek hátat fordítsanak. Aztán beszéljünk a vezetőknek a kísértéséről, akik úgy látják, láthatják esetleg, hogy miközben követőik ingadoznak, ők szilárdan állnak, mi az ő kísértésük. És harmadszor esik szó arról, hogy mi a megfelelő magatartás azok részéről, akik úgy gondolják, hogy állnak, stabilak, és kire, mire kell az emberek gondolni a válságos pillanatokban. Ez a fejezet, a 32. fejezet az aranyborjúból szóló történet, egyes kései 19. század végi elemzőket ekkor lódul meg a teológiában az a szöveg értelmezési tendencia, amely megpróbálja a Biblia szövegét, mint irodalmi művet érteni és érthetővé tenni, és amely eljut oda, hogy vajon a megtalálható leírt történetet mikor kerültek papírra, vagy kőre, agyagra, és mi milyen volt hatással. Emlékezünk a Királyok első könyve 12. részében egy nagyon hasonló történetre. Jeroboám idejéből, aki egyik királya volt az ország ketté szakadásának, egyik meghatározó valaki, aki kiváló politikus lévén rögtön felismerte, hogy nagy kísértés lesz az északra szakadt országrész hívő polgárai számára, hogy a templom, egyetlen templom az Jeruzsálemben maradt. És ugye oda mentek fel, évente háromszor, az Úr elé, és az Úrral találkoztak, és egymással találkoztak ott. Az emberek nagyon nagy esemény voltak, rá nem csak éneke el, ugye, hogy micsoda öröm volt mindig oda megérkezni, és hát hatalmas dilemma volt, hogy mi lesz most, két országgá lettünk, úgy, mint Magyarország és Erdély. Ha oda járogatnak majd éjszakról, az emberek, akkor el is hábul a szívük, így gondolt a Jeroboám, és ezért gyorsan kitalálta, hogy egy új Isten tiszteletet vezet be, és aranybóriakat készít ő is, és ugyanazt a szöveget mondja, ami kétszer is előfordul az általunk felolvasott szakaszban, a 4. és 8. versben ezt mondják, ezek a te Isteneid, Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földjéről. Mert az Egyiptomból való szabadulás egy nagy élmény volt, a szabadság íze, az, hogy nem rabtartóink akaratát kell megvalósítanunk, szabadok lehetünk, és mindig, amikor a szabadság bekövetkezik, az ezzel a kockázattal is jár, hogy mindenben a szabadságot, és hát néha a szabadosságot keressük. Az ne tévessze meg bennünket, hogy egyesek azzal riogatnak a szabad elvűségre, a liberalizmussal szemben is, vagy egyáltalán a szabadsággal szemben, hogy annak nagyobb a kockázata, mint a haszna. Ez nem így van. De az bizonyos, hogy komoly kockázat ez, ezt tapasztalta Ádám, ezt tapasztalták mind-mind a bibliai emberek, népek, és mi látjuk a küzdelmüket. Mi is történik akkor, amikor az ember maga dönthet egy sereg kérdésről, hogy vajon jól fog-e dönteni, milyen kísértések torzítják az ő döntésének a tisztaságát. Így vagyunk valamennyien. Minden szabad nékem, mondja Pál, de nem minden használ, és így van, a másik ember szabadsága korlátozza az én szabadságomat, és sokszor az a szeretet abban nyilvánul meg, hogy a másikért kész vagyok lemondani, esetleg alapvető emberi jogaikról is, nem a hatalomnak a kíváncsága, olykor ők is megteszik, még a hívő emberek felé is hangoztatják, hogy csak mondjanak le szabadságukról, mert ez a szeretet és ez az Isten akaratát követő magatartás nem így van. A szabadságot komolyan kell venni. Az a nagyfogúságnak az egyik nagyon fontos ismérve, hogy szabadok vagyunk és tudunk dönteni. És Isten vállalja a kockázatot, szabaddá akar tenni, és a szeretettel akarja körülvenni a szabadságunkat, és azt akarja elmélyíteni bennünk, hogy aki szeret, az a szabad ember, nem akar a másiknak rosszat, nem akar a másik szabadságát korlátozni. Aki a másik szabadságát zsarnoki módon korlátozza, az maga sem szabad ember. Ez egy döntően fontos elv, amit itt meg kell említenünk. De hát visszatérve ide, meg kell kérdeznünk, hogy vajon egy nép, amelyik 400 éven át, most mindegy, hogy ez pontosan hány év volt, rabszolgaságban élt. Néhány hónappal, egy-két évvel szabadulása után képes-e jól gazdálkodni ezzel az Isten adta lehetőséggel. Nagyon problematikus rész az Isten neve, tudjuk jól, hogy az örökkévalónak úgy, mint nekünk nincs vezeték és kereszt neve, miért lenne. Szoktuk őt jelölni bizonyos tulajdonságai alapján, nagyon óvatosak ebben zsidó testvéreink, és inkább egy kijelentés halmaz, Isten 13 tulajdonsága az, ami az Úr Mózesnek is mond, vagy másoknak, akik tudni akarják, hogy ki ő. Részlegesen tudjuk meg ezt esetleg, de van az Isten önbemutatásában egy erősen problematikus rész, ami arról szól, hogy megbünteti az atyák részvét a fiakban harmad és negyedizikben, ebből van a hetedizikben kifejezés, ami hibás, mert nem három meg négy, hanem három vagy négy íziglen. Miért ezt mondja az ige? Mert ennyi íziglenik voltak Egyiptomban, a rabszolgaság állapotában Izrael fiai. Három-négy íziglen éltek ott, és valamikor 1933-ban egy zsidó jogász, bölcselő kiadott egy könyvet, megrendít engem, már túl vagyunk az első zsidó törvényen, már lopakodik a sötét gonosz árnyék előre, nem is olyan észrevehetetlenül, és ő egy dolgozatot ír, meglátogatja a pápát, jár kint a Vatikánban, mert rá akarja bizonyítani, hogy Isten nem bosszúálló. És avval érvel, hogy nem értik a fordítók elég jól a héber szöveget, nagyon komoly dolgozat ez, nagyon aprólékos, nem csak a héber nyelven jártas, ez a derék tudós ember, jogász is, és nyelvész is, vagy 8 nyelven beszél, és azokban mindben összehasonlítja az által kimetszett részt, és arról beszél, hogy az a szöveg értelme, hogy Isten mint egy betudja, különösen ennek az első szabad generációnak azt, hogy a felmenők 3-4 iziglen rabszolgaságban éltek. Tehát nem számon kéri leveri rajtuk, hanem mint egy bekalkulálja, hogy de hiszen az elődök rabszolgaságban élnek, és nem akar ő bosszút állni, legfeljebb azok kapnak büntetést, vagy azok viszik tovább ennek a helyzetnek a nyomorúságát, akik folytatni akarják az elődöknek ezt a rabszolgaszemléletét. Tehát azokat büntetem, akik nem hagyják abba. De hogy nem tudnak igazán jól mit kezdeni ezzel az új élménnyel, a szabadsággal, abban Isten megértő, más kérdés, hogy minden döntésnek komoly következményei vannak. Nemrég volt a Dankó utcában, a Kleinteremben egy nagy sakverseny, Portis Lajos nyitotta meg, és iskoláink és más felekezeti iskolák is előttek, sakkoztak, volt egy kedves erdélyi lelkész teológus, meg párhuzamosan egy Bonhoeffer konferencia zajlott ott a főiskolán. Kértem őt is, hogy szóltunk a sakkozókhoz, mondjon ő is valamit. És nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy a lelki pásztor ránéz valamire, és rögtön kell, hogy tudjon valamit mondani. Azt mondta a fiataloknak, hogy ha hozzájúlunk a bábúhoz, és tovább toljuk, annak következménye van. Mindennek következménye van. Ezt tudnunk kell, teszünk egy lépést, annak következménye van. Most egy ilyen hétköznapi kis sakverseny, mert nem olyan csekély dolog ez a diákok életében. Hát nem generációkra meghatározó dolog. Nem lehet elszúrni a saktáblánál, hogy ő majdani gyerekeiknek, utódaiknak, vagy a következő diák nemzedéknek a sorsát. De ez igaz. Lépünk egyet, és annak következménye van. De aztán, hogy oldja ezt a hirtelen támadt kis dermedtséget, mert a gyerekek ráébredtek arra, hogy milyen fontos dologra tanít ez a játék. Minket azt is mondta, hogy ha egy paraszt átverekedi magát a saktáblán ügyesen, megúszza a nélkül, hogy leütnék, és beér a szemközti vonalra, akkor királynő lehet belőle. Milyen szép gondolat ez is. Na de a felelősség. Mi magyarok ebben különösen is csak egyedülállóak vagyunk, hogy nem tudunk, nem szeretünk, nem akarunk felelősséget vállalni. És végig, ha mindenki sérte, ha az ember ezt szóvá teszi. Pedig azért teszi szóvá, mert egyszer el kellene kezdeni felelősséget vállalni a magunk életéért, az elmúlt 100 évért, mert mindig annak a generációnak a dolga, egy átoknak, egy folyamatnak a lezárása, amelyik végre elkezdi, mint hajtan Dániel, ki nem vétkes Izrael bűneiben, de mégis így imádkozik, vétkeztünk, és tudjuk, hogy nem állítható le most a büntetés folyamata, de gondolunk 70 évvel későbbre is, 70 évvel ezelőttre gondolva, mondjuk azt, hogy ha most elkezdenénk felelősséggel gondolkozni, talán a következő 70 év elteltével egy új világ lehetne Magyarországon, és ne legyítsünk erre, mert ez is a felelősségünk, hogy mi lesz az utódokkal, és ezért nem olyan játék az, ami itt most történt. Jogos Istennek a haragja, a kemény szavai. Azt mondja Mózesnek, hogy eredj, menj alá, mert megromlott a te néped. Most például Mózes nem olyan nagyon szívesen gondol az első pillanatban arra, hogy ez az ő népe. Mert sokkal büszkébb lenne az ő népe, éppen olimpiát rendezhetne, vagy valami egyik dolgot. Vihetne végbe a világban, amire rá lehetne mutatni, hogy ez igen. Ilyenek vagyunk mi. Megromlott a te néped, melyet kiosztál Egyiptom földjéből, hamar letértek az útról, amelyet parancsoltam nékik, borjú képet imádnak. Ezt egyszer mondtam már, hogy nem illetlenül beszél borjúról. Az ige, emlékszem gyerekkoromban a Bábuci Bá, vagy Bábuci Bólyó az új kapura. Itt nem az erőteljes, robosztus bikáról van szó, az egyiptomi vallásságában, a sémi népek vallásában, az egy fontos Isten alakról, nem erről van szó, hanem egy x-lábú csámpás bociról, ami karikatúrája annak a félelmetes bikának, amely Egyiptomban lövelt az orrából tüzet is, és lenyűgözte az embereket a hatalma látványával, amit így össze lehetett kalapálni értelemjével ott a pusztában, kezdetleges eszközökkel is, mit bevonult ezt a kis famázat, és mint egy sámlit lakatolt volna meg aranylemezekkel. Mózes nevetséges volt ez, nem Mózes, bocsánat, hanem Áron. Ezzel mentegetőzik is Áron, később Mózes előtt néz rá. Hát ez formáltatott. Tehát nem kell ebből olyan nagy ügyet csinálni, nem kell. Nem kell olyan nagy ügyet csinálni abból, hogy hamar letérünk a szabadságnak az útjához. Nem kell olyan nagy ügyet csinálni, hogy felmentjük magunkat gyámaságunkkal. Hogy azt mondjuk, hogy hát félünk, és azért engedünk az igazságból, vagy a félelem Isten, gyávaság Isten, érdek Isten nagyobb, mint az örökkévaló, ez a boci. Mert nem más, mindjárt megjelenik, majd Mózes eléget 10 év porrá zúzza, beleszólja a vízbe, és lenyomja a torkukon az embereknek. Pedig milyen vidáman elhújáznak körülötte ott a hegyen. Miért kell nekünk újra és újra elolvasnunk ezeket a történeteket? Igen, ezért, mert nagyon nagy a kísértésünk, hogy bagatellizáljuk a mi hűtlenségeinket, hogy megmagyarázzuk, hogy miért indokolt a boci, a bikaborjú, a felelőtlen játszadozás, miért indokolt leszólni Mózes, nem tudjuk, mi lett ezzel a Mózessel, mondja Áronnak. És vagy csak ez a Mózes, majd megjelenik, mondom, nem sokára, és akkor mindenki bemúlik a sátrába, hogy ne ő rajta akadjon, mert a Mózes szeme, mert nem igazán tették, csak tisztelték, és fontos volt számukra, hogy vezesse őket, de ő juttatta eszükbe aztán, hogy mi is az, amit tettek. Következménye van minden lépésünknek. Vizsgáljuk meg magunkban ezt a kísértést, miért térünk le hamar az igazságnak az útjáról, miért választjuk mindig a széles utat a keskeny nehézségei helyett. A második dolog. Az úrnak nagyon határozott véleménye van erről a népről, és nem érdekli őt az, hogy egyes nemzetben gondolkodó személyek azt szeretnék, ha immár nem hangzanának el kritikák a néppel szemben, de őre szembesüljük. Hagyjuk már a múltnak a felhántolgatását, csepeljük a szélek alá dolgokat, és kezdjünk pozitív dolgokat mondani, mert lehet. Hát ez azért kijött Egyiptomból például. Vállalta a kockázatot. Idáig eljött. Annyi minden jót is lehetne előhozni. De az Úr azt mondja Mózesnek, állj félre, mert most mindjárt széttépem őket, elpusztítom őket. És kemény nyakú nép, ez hagy békét nekem, hadd gerjedjen fel. Haragom, ne csitíts engem, mert nagyon torkik vagyok velük. Nehéz fokozni azt, ami itt elhangzik. Kemény nyakú nép, egyszer elmondtam, hogy ez egy kép, a helyben minden képvilágban a lágy nyak az itt elő van, a torok környéke. Amikor szembeállunk egymással, akkor lágy nyakkal vagyunk egymás felé. Ugye a nyaknak a kiszolgáltatása az a bizalomnak, a találatlenségnek is a jele, kutyák is így adják meg magukat, kiszolgáltatják a dolgokat, akkor már nem érdemes harcolni tovább, de nem finom már úgy a küzdelem, az erősebb, akkor már elúgya a harcot. De a kemény nyak az a hátsó része a nyaknak, hátat fordítanak nekem, ha csak tehetik. Ha csak tehetik, hátat fordítanak nekem, és ez nem szeretem. Annyi áldozatot hozok értük, kiválasztottam, megkülönböztetettem, szeretem, bízom benne, feladattal látom el, és ez van, ez hamar letérnek az útra, és te ne állj az utamba itt, és ne kezd őket mentegetni. De nem csak ezt mondja az Úr, és az elején azt mondtam, hogy itt másodszor a vezetőnek a kísértéséről fogunk egy kicsit gondolkodni. Téged azonban nagy népé tesznek. Összehasonlítva ezzel a csűrhével, nem mondja ezt az Úr, Áron valami hasonlót mond, de hát ez egy ilyen jött-ment, félátiai, vagy nem tudom, egy ilyen népség. Egyrészt azt csinálunk vele, amit akarunk, úgy manipuláljuk, ahogy akar. Hát, ha bolint akar, akkor bolint csinálunk nekik, csak hogy kézbe lehessen őket tartani. Nem érdemelnek nagyobb tiszteletet, de te velük szembeállítva, te fantasztikus vagy. Amit hajdan Ábrahámnak ígértem, hogy utódai annyian lesznek, mint az ég csillagai, ezt most te nem kapod, ugye? Te nem egy vagy közülük, te más vagy, te fantasztikus vagy. A vezetőnek a kísértése, hogy csűrjének nézze a népét, és azt tegyen vele, amit akar, és ne lásson benne más, csak saját hatalmának a publikumát, kiszolgálóit, azokat, akiket levehet, megzsarolhat, kihasználhat és felhasználhat. külön vagy, te más vagy, te fantasztikus vagy. Van egy ilyen kis értésünk, hogy mi vagyunk az igaziak. Mi tudjuk, mi kimegyünk a tüntetésre. Mi bátranok vagyunk, mi megvesztegethetetlenek vagyunk. Mi átlátunk a szintján. Te nagy népé lesz rá, többiek nem érdemelnek. Egy sóvájt, egy imádságot sem. És harmadszor. Mit csinál ez a Mózes? Mert valami olyat, amit nekünk is kell csinálnunk, ha nem vagyunk azok között, akik önfeledten hancúroznak a mikabóriak körül. Mózes elkezd az Úrral vitatkozni. Azt hiszem, hogy Rőri Géza mondta itt, vagy itt mondta, vagy egy másik beszélgetés alkalmával, hogy a zsidó nép nem a belenyúlásnak a népe. Tehát nem az, amit Évi is mond, nem is tetszik az Úrnak, hogy hát ő az Isten azt csinál, amit akar. Mikor Sámuel megmondja, hogy egy előlátásban mit is hallott ítéletként róla az Úrtól. A vitatkozás népe. És Isten ezt szereti. A normális ember, az értelmes ember, az igaz ember nem örül a talpnyomoknak, és azok kritikátlanul hizeneknek neki. Nem örül. És ezt a tulajdonságát az igaz ember az örökké valótól eredezteti. Nem a kekeckedésnek a szabadságáról van szó, mert vannak fárasztó emberek, akik kárkán is csomót keresnek tényleg. Nem erre bátorít az ige, hogy örökké megyünk az Úr elé és piszkáljuk, hegyszerűjünk, mert hát úgyis olyan hatalmas, hogy meg szeret minket, nem fogadjon csapni, és ezért szóljunk be mindig neki. Az imádságban nincs ilyen készen. Van bűnvallás, van háladás, magasztalás, kérés. Tehát az Úrral beszélgetünk, de arra nem bátorít egyetlen egy istenhívő vallás liturgiájára. Hát számunk néhány percet a pimaszkodásnak, és annak, hogy egyszerűdjünk kicsit vele. Van egy ilyen afrikai, afroamerikai Biblia parodia, talán ennek nevezhetném, amiben ilyen New York-i vagy nagyvárosi szlenggel vegyített szövegek vannak, kicsit pimaszkodási szövegek az Úrra. Szemben szórakoztató olvasmány, az Úr nyilván olvasta, és igazán mikor nem haragudhatott meg, nyilván értelmet nem ember, hogy haragudjék, de nem erre bátorít itt az ige. De ismerjük Ábrahámnak a tusakodását, és most ismerjük Mózesnek a könyörgését, a Zsoltár íróknak az esedezéseit, ami Urunk Jézus imáját, még a kereszten is, bocsáss meg nekünk, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mind ugyanarról a tőről fakad, hallják, hogy Isten ítélni akar, és igaza van. Sátánnak is ez a véleménye, hogy ő a vádló, az ügyész. De Mózes, ez a de nagyon fontos. Hát, rögtön azután a mondat után, hogy téged azonban nagy néppé teszlek, de Mózes. Esedezett az Úrnak, az ő Istenének színe előtt mondván, miért jegyedne, Uram, a te haragod nép legyen. De most visszaadja azt, amit az előbb hallott, mikor azt mondta az Úr, hogy hamar letért a te néped az útról. Most ő is azt mondja, hogy ennyi szúrás, szurkapiszka belefér, miért jegyedne, Uram, a haragod a te néped ellen. Nem csak az enyém, a te néped is ez, melyet nem én hoztam ki, mint ahogy te az imént mondtad, hanem nagy erővel és hatalmas kézzel te hoztad ki Egyiptomot fölül. Így kevés lettem volna ehhez, és nagyon szépen érvel egyrészt azzal, hogy mit szólnak az egyiptomiak. Olyan kedves gyermeki dolog ez. Uram Isten, hogy itt elpusztítod őket, mit mondanak az enyém fogják, mintha ez érdekelni Isten, mintha érdekes lenne, de mit mondanak az enyém fogják majd? Hogy vesztükre hoztak ki őket, hogy elveszik a hegyek között, Uram, ez a te renoméd, a te módja. Hullékra, te haragod, tűzek, hagyd abba a te népet, mert ahol veszik rá. És aztán még egy döntő év. Ígértél Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak. Elfelejtetted Uram? Adtad a szabad, megesküdtél te magadra, megsokasítom a ti magatokat. Nem az én magomat. Nagyon érdekes dolog, hogy a Mózes családja eltűnik a történelem súlyeszkőjében. Nem tudom. Nekem van egy ilyen fiktív elméletem, Péter volt megrólyozva, a kollégusokon is gálja ezeket a dolgokat, hogy Miriam lázadása és Áron lázadása ehhez köthető, hogy amikor az elfoglalandó földet felosztja Mózes saját családjának, nem mond semmit. Keresik a listán, hogy mondom, nincs akár. Hol az Abraham családja? Nem kapnak semmit. Kéhát fiai semmit nem kapnak. Miért nem kapunk? És azt mondja Mózes, hogy mert titeket terhel a szentségnek a szolgálata, azt hiszitek a vállatokon. Ez nem elég nektek. Kellene még egy szekér, kellene még néhány szántóföld, ti is akartok termőföld felosztásából részesedni. Nem elég nektek az, hogy ti az Úrhoz tartoztok, és nem ad örökséget a saját családjának. Nem önmagát nevezi ki főkapán, nem a Mózes leszármazottai, hanem az Áron leszármazottai lesznek a főpapok. Nem a fia lesz a következő vezető, hanem Józsué lesz a következő vezető. Egy egész más törzsből származik, mint Mózes. Nem az én utódaimnak ígérted, hogy nagyját teszed őket, hanem Ábrahámnak, Izsáknak is, és Jákobnak. És ezekre az érvekre abba hagyta az Úr azt a veszedelmet, amelyet akar bocsátani az ő népére. Jól van, jó és hű szolgál. A kevesen hű voltál. Ezt akartam hallani, ahogy Ábrahámnál Izsák feláldozása volt, de hogy is az volt, Isten akarta, hogy ölje meg a fiát. Nem ez volt, de a kísértés, a próbatétel, ez a drámai megkötözés, ez erről szólt, hogy ő itt való módon bizonyítsa, hogy végleg el akar számolni az ember áldozattal, és példát akar hagyni arra, hogy Istennél van a szabadítás, és Isten az, aki az áldozat kérdését örökre magához mondja. Szóval a nép meg tud romlani abban, ilyen a természete, hamar le tud térni a keskeny útról a széles útra. Igen, kísértésünk, hogy különnek érezzük magunkat azoknál, akik sorozatosan rosszul döntenek, és erős a kísértésünk, hogy mi magunk kérjük az úton azt, hogy törölje a házadókat, de Mózes egy ottható kő, ami számunkra az ő példája az, amit Krisztusban is látunk kiteljesedni. A mi utunk nem a bosszúnak, a leszámolásnak, a mi magunk ilyen építésének az útja, mi feladatunk, hogy könyörögjünk a gyengékért, és Isten eszközei maradunk arra, hogy a szabadítást végezvéhessen. Amen.